Jędrzej Tudosi Tesio.
Itt a Rádió Zsé, Jeruzsálemi Tudósítások című műsorát hallgatják. A mikrofonnál Séri Zsuzsa Jeruzsálemből. E heti műsorunk tartalmából. Először aktuális rovatunkban Breyer Péter interjúja következik a Rádió Zsében Tomi Lapiddal, Izrael állam miniszterelnök helyettesével, a Breyer Press International hírügynökség jóvoltából. Azután a Likudról szólunk történeti sorozatunkban. Kik voltak az alapítóatyák, mik voltak főbb történései a pártnak. E témában Siri Zsuzsa jegyzetét hallhatják. Utána a szociális társadalmi rovatunkban az izraeli szegénységről lesz szó. Kik a szegények és miért? Öröklődik-e a szegénység? Hogyan változik a szegények társadalmi megítélése? Miféle segítségekre számíthatnak? Siri Zsuzsa, Jeruzsálemből. A zenét a Sfataim, vagyis Ajkak együttes szolgáltatja albumáról. A Sfataim marokkói zsidó etnikai zenét játszik. Az együttes egy kis negyedi városkában, Sderotban alakult. A marokkói etnozene először csak bizonyos szubkultúrákban, amolyan esküvői zenéléseken létezett, és csak a 90-es években szerzett magának teljes legitimitást a hivatalos fórumokon, elsősorban a zenei közízlést meghatározó Galé Cahal rádióban. Ma a Sfataim és a szintén Sderotból származó Kobi Óz Tipex együttese már az elfogadott izraeli főáram zenéje. Hallgassuk meg miért.
És igazsági miniszterét az izraeli parlamentben, a Knessetben kerestük föl. Josef Tomi Lapid, ön magyar ajkú, kiválóan beszéli a magyar nyelvet. Akkor magyarul, ha mondaná pár szót arról, mi okozhatta, hogy az olasz miniszterelnök, miniszterelnök helyettes valahogy másképp gondolkozik napjainkban Izraelről, mint azt korábban tette?
Ő sose volt Izrael ellenes, de az ő pártja eredetileg egy neofasiszta párt volt, de ő már kb. 8 évvel ezelőtt megváltoztatta álláspontját, és Fini ma egyike a legfontosabb minisztereknek Olaszországban és Európában. Én ugye nem vettem részt a fogadtatásában, de a mai olasz kormány nagyon Izrael barát, és az itteni látogatás ennek a megnyilvánulása volt.
Várható-e, hogy Olaszország után az Európai Unió többi tagországa is másképp kezd el gondolkodni Izraelről?
Mi ezt csak remélhetjük, de nekünk most néhány nyugat-európai állammal súlyos problémáink vannak, mert egyrészt az iszlám befolyása olyan országokban, mint Belgium és Franciaország, másrészt a régi klasszikus antiszemitizmus, harmadrészt az arab országoknak a pénzügyi és olaj befolyása egybe jár abban, hogy néhány nyugat-európai kormány izraelnes álláspontot foglal el.
Izrael államának nincs belpolitikája, hisz a belpolitika perceken belül külpolitikává válik. Napjaink legfontosabb kérdése nem csak az izraeli halak, hogy szabad enni vagy nem szabad enni, hanem mi lesz azzal a fallal, amit az ellenséges európai országokban berlini fanként emlegetnek már.
Ez is nem egy fal. eddig 120 kilométert építettek ki, és ebből 8 kilométer fal. A többi az egy elektronikus kerítés, aminek az egyetlen célja az, hogy megakadályozza a beszivárgását a terroristáknak. Ez ellen tiltakoznak a palesztinaiak és több külföldi állam, és nekünk nehéz megmagyaráznunk azt, hogy nincs jobb módunk arra, hogy megakadályozzuk azokat, akik beszivárognak Izraelbe, felrobbantják magukat és saját magukkal együtt autóbuszok utasait, vagy vendéglők, látogatóit. Én azt hiszem, hogy Izraelnek szuverén joga úgy védeni magát, ahogy tudja.
Izrael nagyon sok háborút megnyert, viszont Izrael a média háborúval úgy tűnik újból és újból vesztes. Minden kedves hallgatók tudja, egyik eredeti foglalkozása újságíró, hisz valamikor ugyanannál a lapnál voltam kezdő, ahol ön már akkor főszerkesztő volt. Mint miniszterelnök helyettes, mit tudna tenni azért, hogy a média háborúban Izrael állama ne veszítsen állandóan?
Nézd, van itt egy nehéz szituáció. A nehéz szituáció az, hogy amit lát az európai közönség, az izraeli tankokat és palesztin gyerekeket, akik köveket dobálnak a tankokra, és az ösztön a gyerekek mellé állni, és nehéz megértetni azt, hogy az, aki a gyerekeket küldi, az aki a békét akadályozza, és az, aki a tankot küldi, az, aki békét akar. Mert a képlet más, és ezt nehéz befolyásolni.
Van-e lehetőség arra, hogy elkíséri a miniszterelnököt az Abu Allával való találkozásra, vagy talán esély arra, hogy ön is találkozik Abu Allával, vagy akár magával, a palesztin nemzeti hatóság vezetőjével, Yasser Arafattal?
Arafattal mi nem beszélünk, nem találkozunk és nem tárgyalunk. Abu Allával igenis fogunk tárgyalni, abban a reményben, hogy ő újraindítja a palesztin részről a békefolyamatot, amire mi kész vagyunk Izrael részről. Valószínűleg az első találkozás a két miniszterelnök között lesz, és azután következnek majd a találkozások a miniszterek között.
A napokban ön részt vett egy tévévitában, aminek tulajdonképpen kitalálója és első szerkesztője is volt a politikában. Akkor igaz, még Propolitikának hívták. A most megváltozott nevű Politikában egy parlamenti képviselőtársa azt mondta, hogy Izrael állam kikiáltása választ tulajdonképpen a II. Világháború borzalmaira, a Shoára. Mit tud erről mondani?
Nézd, lehet arra gondolni, ez egy szomorú kérdés, hogy ha Izrael állama létezett volna, akkor nem lett volna a holokauszt, mert nem volt, aki védje az európai zsidóságot, aki kiáll mellette, aki háborúskodik mellette, és ezért, és lehet az, hogy sikerült Izrael államát 48-ban, szóval 3 évvel a holokauszt után kikiáltani, ez azért is, mert az európaiak lelkiismerete olyan rossz volt, hogy nem tudtak ennek ellenállni.
Ön ennek a borzalomnak az egyik túlélője. Ha pár szóval elmondaná, hol érte túl?
Igen, én egy pesti svéd házban, a Pozsonyi út 14-ben, ahonnan kivittek bennünket a nyilasok, hogy a Dunába lőjenek bennünket, de anyámmal együtt megszöktünk és visszaszöktünk a gettóba, és ott szabadultunk fel. Viszont sajnos édesapámat elvitték Mauthausenba, és ott pusztult el.
Izrael állama 1953-ban létrehozott egy törvényt, mely szerint megörökítik a II. Világháború borzalmait. Ez a törvény a Megörökítés Múzeumával, a Yad Vashemmel foglalkozik. Napjainkban Magyarországon 60 éves késéssel felavatják a budapesti holokauszt emlékközpontot és dokumentációs centert. Tud ehhez valamit hozzáfűzni?
Hát persze, én megelégedéssel fogadom ezt a hírt, és persze már régen meg kellett volna ezt a múzeumot valósítani, és minden olyan lépést, amit akar a magyar kormány, vagy a magyar parlament, vagy a magyar nép tesz, Egyrészt, hogy megörökítse az emlékét a 600 000 magyar zsidónak, akik elpusztultak a holokausztban. Másrészt, hogy felelősséget vállaljon azért, ami történt. Mert ez nem történhetett volna anélkül, hogy magyar részről ebben kooperáltak volna a németekkel. Én ezt nagyra becsülöm, és üdvözlöm mindazokat, akik ennek a múzeumnak a felállításában részt vesznek.
Nem is olyan túl régen a magyar fővárosban látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott Bárándi Péter igazságügyminiszterrel, ezt követte Bárándi Péter viszontlátogatása Jeruzsálembe. A hírek viszont nem beszélnek arról, hogy a két tárca közötti megbeszéléseknek vannak-e eredményei. A magyar fél nagyon szeretne egy kiadatási egyezményt Izraellel. Legjobb tudomásom szerint Izrael államának a legbarátibb országokkal sincs kiadatási egyezménye. Erről, ha tudnak
átszatni. Nem, nincsenek problémáink kiadatással, mert mi mind a ketten a közös európai egyezménynek a részesei vagyunk, és folynak kiadatások Izrael és Magyarország között. Én erről beszéltem Bárándi Péterrel, akivel nagyon szoros baráti kapcsolatot tartunk fenn, és ha Magyarország vagy Izrael egyik vagy másiktól kiadatásokat kérnek, az európai egyezmény és a két ország törvényeinek értelmében ennek nincs semmi akadálya.
Miniszterelnök helyettes úr, arra kérném, hogy három mondatban egy képes lapot, ha írna Magyarország nézőinek, olvasóinak, hallgatóinak. Mit üzen ön Jeruzsálemből, Izrael állam fővárosából a magyar népnek, úgyis, mint egy magyar ajkú politikus, aki ott kezdte azon a nyelven az olvasást, az imádkozást?
Nekünk, minket összeköt a tragikus múlt, és a nagyon-nagyon gazdag kulturális kapcsolat, ami a magyar zsidóság és a magyar nép között fennállt két évszázadon át, és aminek itt is vannak megnyilvánulásai, mert Magyarországról ide származott zsidók fontos szerepet játszanak Izrael életében, és én fontosnak tartom azt, hogy a mai Magyarországgal mi meleg baráti kapcsolatot tartsunk fenn, és szeretnénk persze minél több magyar turistát látni Izraelben. Izraeliek gyakran látogatnak Budapestre, és persze mi minél szorosabb kapcsolatot akarunk fenntartani a magyarországi zsidósággal, és aki onnan ide vándorolni akar, azt mind.
Nagyon köszönöm, hogy
a jeruzsálemi tudósítások, a mikrofonnál Séri Zsuzsa. Most pedig történeti rovatunk következik, melyben izraeli pártok és politikusok történetét ismertetjük röviden, s ha lehet közérthetően. Ma a Dióhéjban a teljesség igénye nélkül néhány szó fog elhangzani a jelenlegi legnagyobb és kormányalkotó izraeli pártról, a Likud történetéről. Bár magát a Likud pártot ezen a néven csak 1973-ban alakította meg Menachem Begin, előzményei, története a század elejére, közepére nyúlnak vissza. A párt ideológiájának igazi szellemi atya a legendás és karizmatikus vezér Vladimir Jabotinsky volt. Zsabotinszki 1880-ban Odesszában született, s cionistává válása előtt a Tolsztoj és Puskin utáni idők egyik ígéretes orosz író tehetségének számított. Nem csak a politikához értett, 7 nyelven írt, többek közt Pót és Dantét fordított Héberre, és kiváló szónok is volt. Államférfinek sem volt utolsó, hatása a mai napig meghatározó Izraelben, pedig meg sem érhette ki kiáltását, elvitte egy szívroham 1940-ben. Az első világháború után Zsabotinszki szembeszállt az uralkodó cionista irányzattal, mely ellentmondásaival együtt elfogadta az angol mandátum intézkedéseit. A britek a háború után területeiket ketté osztották a Jordán mentén, és a túloldalon, ami kevésbé volt népes, és alkalmasabb volt nagyobb zsidó tömegek befogadására, a későbbi Jordánia alapjait vetették meg. Zsidók beköltözését csak az innenső részre engedélyezték, szemben a nemzetközi Sanremói konferencián elfogadott elvekkel. Ezt a lépést kívánta Zsabotinszki revízió alá venni, és ezért nevezte el újonnan megalakított liberális pártját revizionista pártnak 1925-ben. A 30-as években a németek tömeges aliáztatását szorgalmazva a náci hatóságokkal tárgyalt, és újra szembe került a mainstream cionistákkal, akik inkább csak fiatalokat és megfelelő haksara felkészítés után hoztak volna Palesztinába. Véleménye szerint 90% aliára és 10% politikára van szükség. A második világháború előestéjén a teljes kelet-európai zsidóság evakuálását sürgette, de süket fülekre talált még a cionista vezetésnél is. 1931-ben egyik alapítója volt a Haganának, a zsidó önvédelmi katonasságnak. Ebből fejlődött 1937-ben az Irgun Zvai Leumi, a revizionisták nemzeti katonai szervezete, melynek vezetője volt. Ez a britek ellen küzdött az állam kikiáltásáig. 1943-tól Begin irányította, s ő lett a revizionisták vezetője, ő vette át a stafétabotot az elhunyt Zsabotinszkitől. Begin 1913-ban született Brest-Litovskban, s Varsóban tanult jogot. A háború alatt kalandosan 1942-ben eljutott Palesztinába, ahol rögtön megkezdte a fegyveres harcot a bevándorlást korlátozó britek ellen. A britek kivonulása után az Altalena hajón volt, mely az újonnan alakult központi katonasság utasításai ellenére fegyvereket próbált Izraelbe szállítani. A kormány elsüllyesztette a hajót, és ez azóta is vita téma Izraelben. Begin nem akart testvérháborút, nem engedélyezte a tüzelést a hajóról. Azonban a hajón levőkre a partról tüzeltek. Az Irgun Herut, vagyis Szabadságpárt néven bejuttatta Knessetbe, ahol évtizedeken át az örök ellenzéki volt, míg miniszterelnök nem lett 1977-ben. Az 50-es években szembeszállt a német kárpotlások elfogadásával, és a 70-es évek elején a területeket békért koncepcióval. 1973-ban megalakította a Likud, vagyis Egység nevű pártot, az egykori revizionista mozgalom, majd Irgun, majd Herut nyomdokain járva. 1977-től 1983-ig miniszterelnökként tevékenykedett, neki köszönhetjük a békekötést Egyiptommal Camp Davidben, és 1982-ben vele kezdődött el a libanoni háború is, Ariel Sharon hadügyminiszter nyomására. Felesége halála és a libanoni háború elleni tüntetések aláásták egészségét, és 1983-as visszavonulása után évekig nem hagyta el lakását. Utódja Shamir lett, majd Benjamin Netanyahu. 1992-ben a Likud elvesztette a választásokat, Yitzhak Rabin lett a miniszterelnök, de 1996-ban újra a Likud győzött, és Netanyahu alakíthatott kormányt. Egy rövid munkapárti barak közjáték után ma is a Likud van kormányon Sharon vezetésével. A jeruzsálemi tudósítások történeti rovatát hallották Siri Zsuzsától. Most pedig következik újra a Szfatáim, marokkói zene, majd utána a társadalmi rovat az izraeli szegénységről.
هو مبوق مات غريس باحيدون يمسع سعى نقضه بقي نعسى وقت سخار
Remélem tetszett a Sfatáim együttes marokkói zsidó népzenéje. Most pedig dr. Yossi Kurazim körösivel rögzített beszélgetésemet hallhatják, ami az izraeli szegénységről szól. Dr. Yossi Kurazim körösi a szociális munka, a szociálpolitika és a közösségi szociális munka szakértője, és a szegénység egyik izraeli hírű ismert szaktekintéje, az izraeli szociális és jóléti minisztérium főmunkatársa. Mi számít Izraelbe szegénységnek? Kik számítanak szegénynek?
Szóval Izraelbe úgy számolják ki, hogy ki a szegény, hogy az összes jövedelmet összeadják, és a közép mértéknek az 50%-át veszik szegénységi küszöbnek. Az azt jelenti, hogy aki ez alatt a küszöb alatt van, az szegénynek számít Izraelbe. Ez egy relatív számolás, vagyis hogy ki szegény Izraelbe, az egyenes kapcsolatban van azzal a kérdéssel, hogy mennyire gazdagok a gazdagok.
És kik esnek Izraelben ez alá a küszöb alá? Mit lehet róluk tudni?
Ma már elég sokat lehet róluk tudni, mert pont ugyanazt a módszert használjuk már több mint 20 éve, és ezért lehet már így 20 éven keresztül látni, hogy merre fejlődik sajnos a szegénység Izraelben. Azt lehet látni, hogy a legszegényebbek Izraelbe azok a sok gyerekes családok, ahol a család fő nem dolgozik, az egyedülálló szülők, az izraeli arabok és az izraeli ortodox családok. Ezek azok a csoportok, ahol a szegénység a legkomolyabb. De az utolsó 2-3 évben beszélnek egy új csoportról, és ezek a dolgozó szegények, vagyis olyan emberek, olyan családok, ahol családtagok dolgoznak, de olyan keveset keresnek, hogy a gazdagokkal összehasonlítva mégis ámbár dolgoznak, mégis a szegénységi vonal alá esnek.
Miről van szó nagyságrendileg?
Szóval itt arról van szó, hogy 17,7%-a a családokból szegények, és 18 éven alul, vagyis a gyerekeknél 27% esik a szegénységi vonal alá. Izraelben most egy kicsit több mint 6,5 millió lakos él, és ezek közül körülbelül 1 millió 300 ezer szegény, és ezekből, ez az 1 millió 300 ezerből több mint 600 ezer, szóval körülbelül a fele majdnem gyerekek 18 év alatt. Szóval itt nagyon komolyan mennek ezek a számok föl utóbbi években, és persze akkor a következő kérdése az lenne, hogy hát tulajdonképpen hogy magyaráznánk ezt meg, hogy ez történik. Mert ugye Izrael nagyon híres volt a 70-es évek végéig, mint egy jóléti állam, nyugati standardok szerint, de aztán amikor Reagan Amerikába és Thatcher Angliába elkezdték ezt a neoliberális ideológiát, egyszerre csak az izraelieknek is tetszett ez a gondolat, hogy talán lehet spórolni állami kiadásokban, és tulajdonképpen az 1980-as évek óta nagyon komolyan megerősödött ezeknek a családi hézagoknak a növése. Az olló komolyan kinyílik. Igen.
Hogyan viszonyul az állam a problémához? Miféle segítségeket kapnak a szegények?
Az államnak tulajdonképpen kétfajta fő szolgáltatása van. Az egyik társadalmi biztosítás, és a társadalmi biztosításban pedig van egy pár kategória. Az első kategória azoknak, akik munkanélkül maradnak, azok kapnak munkanélküli segélyt, de ezek kritériumok ahhoz, hogy valaki meg tudja kapni ezeket a segélyeket, kritériumok nagyon le vannak folytva, le vannak szorítva utóbbi években. Aztán persze az öregek kapnak, és a rokkantak, vagy a fogyatékos és fizikailag sérült polgárok, az öregek, az egyedülálló szülők, és mindenki más, akinek a havi jövedelme alacsonyabb, mint 40%-a, most nem a középnek, hanem az átlag. A 40%-a az átlag jövedelemnek. Szóval mindenki, aki 40%-nál kevesebb a havi jövedelme, mint az átlagos jövedelem Izraelbe, az kap egy jövedelmi pótlékot. Ezek a pótlékok az utolsó 10 évben nagyon komolyan mentek föl. A politikusok azt gondolják, hogy itt sok a hazudás, sok a kihasználás, de tulajdonképpen az igazság pont a fordítottát mutatja. Az igazság azt mutatja, hogy a biztonsági problémák miatt a palesztin intifádá, és egyáltalán van egy ilyen gazdasági válság, egy nagyon komoly gazdasági válság van, és emiatt a munka lehetőségek nagyon vissza vannak vágva Izraelbe, plusz még hozzátesszük a több mint 1 millió új bevándorlót Izraelbe, akiknek szintén eltelik legalább 3-4-5 év, ameddig munkailag is tudnak integrálódni Izraelbe, szóval itt rengeteg külső ok van arra, hogy 99.9%-a a szegényeknek, azok nem azért szegények, mert ők ezt választották, hanem azért, mert ez a helyzet. Talán csak egy csoportra lehet mutatni, aki ezt választja, ezt a szegénységet, és ezek az ultraortodox zsidók, akiknek az élet stílusuk olyan, hogy ő nekik kevésbé fontos, hogy milyen fajta munkát találnak, nekik a vallásos tanulás, a szent könyveknek a tanulása fontosabb, mint munkába menni. Ezekbe a családokba pedig valami nagyon érdekes történik, és az, hogy évről évre több fiatal ultraortodox asszony a lakásából dolgozik high-techbe, vagyis számítógép technológiát ilyen nagyobb high-tech szervezeteknek.
Elég segítséget ad az állam?
Hát persze, hogy nem elég. Nem elég, de hogy erre válaszolni sokkal komplikált. Először is nagyon fontos lenne, hogy egy igazi béke legyen már végre Izraelbe, és akkor a munka lehetőségek nagyon komolyan fölfelé fognak lendülni. Addig, ameddig ez nincs, addig ez volt az egyik, amiről beszéltünk, hogy milyen fajta pénzeket ad át az állam a szegény csoportoknak, a másik pedig az, hogy milyen fajta továbbképzést kaphatnak felnőttek, akiknek bezárták a volt munkahelyüket, de át kell képezni őket a jövő technológiára, a jövő munkai szükségekre. Amit még nem mondtam, és azt is ebbe bele kell tenni ebbe a nagyon bonyolult mesébe, hogy az utóbbi években Izrael százezrekkel hozza a külföldi vendégmunkásokat, és ezek a vendégmunkások nagyon komolyan versenyeznek az alacsony nívójú fajta munkalehetőségekkel Izraelbe, szóval ez is egy komoly probléma, és akkor most a kormány próbálja a jobb kezével kikergetni azokat, akik itten szabálytalanul maradnak itt, de a másik kezével pedig jumbo repülőgépeken hozza őket Kínából és Tájföldből és a Fülöp-szigetekből és Törökországból és Kelet-Európából. Szóval a szociálpolitikája ennek a szegénységi problémának nagyon bonyolult, és nincs egy átfogó koncepció és politika. A koncepció az egy dolog. Koncepciók vannak, de a koncepciókat valakinek felelősséget kell venni arra, hogy ezt végre is kell hajtani, ezeket a koncepciókat. Koncepciók vannak, és aránylag világosak a koncepciók. Béke, hazaküldeni a külföldi munkásokat, oktatás, a felnőtteknek átképzése, ha lesz béke, jön a turisztika, megint a szállodák fognak komolyabban lendületbe kerülni. Erről van szó.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ma ennyi fért jeruzsálemi tudósításunkba. Reméljük, jól szórakoztak. Bármilyen gondolatuk, észrevételük vagy javaslatuk van, örömmel várjuk a www.sofar.hu honlapon. Viszont hallásra a jövő héten.
نادي لي لحن نادي لي انت دايما في بالي امام نادي لي